Kócsolom.
Kócsolom, kócsolom. Jó estét kívánunk mindenkinek, Pataki Katalin vagyok.
Én pedig Generál Péter. És ez a coachingról szóló műsor, vagyis a coaching örvén.
Az életről. Az élet örvén, a coachingról.
Igen.
Ragozhatnánk még, nincs több variáció.
Hál' Istennek nem csak ketten fogunk beszélgetni,
igen,
mert
jó.
Ha ketten beszélgetnék, akkor az lehet, hogy belesüllyedne ebbe a mocsárba, de hogy hárman vagyunk a stúdióban.
Sziasztok, jó estét!
Bánhidi Brigitta. Nagy szeretettel köszöntelek téged, és azért örülök neked különösen, mert hogy az utóbbi időben te vagy az első igazi, echte coach, aki úgy mindenestül coachnak is vallja magát. Nagyon sok vendégünk volt, nagyon izgalmas, nagyon érdekes beszélgetésekkel, de ha már a coacholom műsorról van szó, akkor legyen már egy olyan emberünk, aki coachnak mondja magát, sőt, 2012-ben az év coacha.
De várj, coachként született? Vagy hogy miről beszéltek?
Miről beszélek?
Én is kíváncsi vagyok, Péter.
Ez a felvezetés, hogy olyan igazi coach vagy, az túlzás volt? Vagy ez hogy néz ki?
Ez különösen a teszádból rendkívül megtisztelő.
Mert? Mondd tovább.
Mert ugye nem coachnak születtem.
Aha.
Nem tudom, van olyan ember, aki annak születik. De kétségtelen, hogy egy olyan dolog talált rám a coaching személyében, amit nagyon magaménak érzek, és aminek nagyon örülök, hogy összetalálkoztunk, és hogy így most együtt mehetünk tovább.
Mikor találkoztál a coachinggal?
Az első találkozás az nem esik egybe azzal, amikor én erre rájöttem, hogy nekem ezzel foglalkoznom kell, hiszen legelőször egy multi szervezetben, egy vezetőképző programban kaptam képzést én, hogy milyen az, amikor egy vezető coaching szemléletben foglalkozik az embereivel. És akkor ezt még hosszú évek követték, amikor még a bankszektorban, különböző területeken, különböző embercsoportokkal együtt dolgozva, több-kevesebb tudatossággal alkalmaztam ezeket a módszereket. De aztán 2008-ban, amikor az első kislányom megszületett, akkor született meg az a gondolat is, hogy a multivilágon kívül valami más is lehet, hogy van.
Van élet a multikon kívül.
És akkor még csak azt tudtam, hogy szeretném megnézni, hogy mi van, hogyha nem multi. Akkor még nem jelentettem azt ki, hogy nem multi, csak egy mi van, ha volt a fejemben.
És amikor... Milyen az a multi, és hogy lehet különbséget tenni, hogy multi, nem multi? Tehát, hogy mi volt?
Mondjuk a 12 órás munkanap, a meetinghegyek, a néha megkérdőjelezett, hogy mennyire értelmes, amit csinálsz, és amikor már évek óta ugyanazok a projektek jönnek elő újra, és még mindig úgy érzed, hogy az az üzenet az nem ér célba, amit te már mióta mondasz. Szóval, hogy nagyon sok izgalmas dolgot tanulott az ember, és különösen én rendkívül hálás vagyok annak a két helynek, ahol én szocializálódtam a munkavilágában.
Mondd el, hogy mi az a kettő, hogy
szabad
tudja.
Ilyet?
Persze.
Nem reklám?
Itt minden szabad.
Hát én közgazdász vagyok, akkor még közgáz BK volt, most már Corvinus, ahol végeztem, számvitelvállalat értékelés.
De izgalmas. Nekem.
Innen egyenesen következik a coaching.
Te akkor tudsz könyvelni. Hogy
mérlekképes könyvelői papírom is van.
Minimum ilyen? Tud összeadni.
Igen.
És kivonni.
Én annyit tudok, hogy nagy bűn követel, ki tartozik, s nem követel.
Igen.
Te faragtad ezt a német.
Igen. Egy ilyen számviteli vizsga. Én szigorlatoztam Külkerfőiskolára.
És ezt adtad elő a vizsgán?
Körülbelül ezen a szinten értettem ezeket a dolgokat, és nagyon tudom tisztelni azok. Mert hogy ebben azért ilyen átlátó képesség is kell, meg lényeglátás is, tehát hogy a big picture is meglegyen, meg a fókuszáltság is, hogy mi ott az a szám.
És nagyjából itt mondtad ki azt is, hogy következik ebből egyenesen a coaching. Tehát, hogy ami nekem tetszett a számok világában, hogy egy exakt dolog, hogy ahogy összeraktam, azt úgy elvárhatom tőle, hogy az úgy végig is majd, megy majd az a program, hogy amit megterveztünk, mondjuk a... Tehát igen, hát ezzel a diplomával kerültem először Big Five-hoz, akkor még öten voltak a Price-nál, nagyon hamar rájöttem, hogy a könyvvizsgálat az nem. Tehát szeretjük egymást a számokkal, ezért nem veszünk össze. És akkor onnan a bankszektor volt a következő lépcső, a Citibankba kerültem be egy vezető képző programba tulajdonképpen, ezt akkor úgy hívták, hogy Management Associate, nem tudom, hogy most...
Tehát ilyen ifjú tehetségként
tulajdonképpen? Igen. Tehát az akkori vezér mellett voltam, különböző projekteket vittem végig, olyan projekteket, amik igazából egyik-másik területhez sem tartoztak, mert ugye az egész bankot érintették. Akkor éppen külön volt a lakossági vállalati, és kellett költségallokációt csinálni, ami ugye egy controlling funkció. Kockázatkezelésen voltak különböző olyan dolgok, amik az egész, tehát nem az egyes ügyfelekhez tartoztak, hanem az ország kockázatét. Szóval hogy különböző olyan dolgok voltak, amik bemutatták nekem a bankot, hogy hogy működik egy bank, ugyanakkor effektíve le is kellett tennem az asztalra eredményt, amit utána a bank azóta is használni tud, vagy használt nagyon sokáig most.
De mégis, ha megfogalmaznád, akkor mi volt az élet, vagy a világ megváltó mission akkoriban neked? Tehát amikor ezt a pályát választottad, ebben a multivilágban, meg ebben a szektorban ügyködtél, tevékenykedtél. Mi az, ami hajtott?
Vagy csak oda sodródtál?
Nem. Tehát az egy tudatos választás volt, hogy oda mentem. Hál' Istennek olyan helyzetben voltam, hogy azt hiszem 6 ajánlatból választottam ki azt, hogy ez a legjobb kombinációja a dolgoknak. De én akkor még nem tudtam, hogy én majd akármi leszek, hanem azt tudtam, hogy itt nagyon sokat fogok tudni tanulni, és egy szélesre tárt ajtó, amin belépek.
Tehát, hogy ahhoz, hogy?
Ahhoz, hogy majd egyszer összeálljon.
Valami.
Szóval, hogy igen, és ez egyébként egy nagyon fontos kérdés szerintem, amit most feszegetsz, hogy a tudatosságnak mikor és mennyire van szerepe. Mert én ugye az egész coachingba is tulajdonképpen belesodródtam, majd biztos eljutunk idáig, ha ez a szán lesz ennyire érdekes, hogy egyes helyzetekben lehet és kell tudatosan dönteni. És azt is gondolom, hogy jó, hogyha az embernek vannak céljai. Mondjuk olyan szintű céljai, hogy mit szeretnék, hogy 80 évesen rólam mondjanak azok, akik ott vannak.
Na és akkor 18 évesen, amikor így a pályaválasztás előtt voltál, akkor mi volt a elképzelésed, hogy mit szeretnél, hogy majd 80 évesen rólad mondjanak?
Akkor még nem volt ilyen elképzelésem, tehát ez azóta áll össze. Uh-huh. És nem mondom most se, hogy kész van.
Az, hogy egyáltalán közgázra kerültél, ez egy ilyen...
Annak az volt, ugye már eleve gimnáziumban nyelvtagozatra jártam, tehát onnan is egyértelmű, hogy a közgázra megy az ember. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok minden érdekelt
vagy
mindig.
Vagy bölcsésznek, és tanítja az angol nyelvet, mint Patika. Igen. Például. Elindult.
Igen, szóval, hogy mindig is nagyon sok minden érdekelt. Kisgyerekként is zenéltem, táncoltam, megnéztem, hogy milyen az, hogy vívni járunk. Már gimnáziumban szerveztem a gólyatáborokat, a kisebb, ugye, akik akkor kerültek be a gimibe. Voltak barátaim színházban, velük bejártam délután, hogy milyen az, hogy hajpróba van. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok minden volt, amit a szüleim engedtek, hogy én ezeket próbálgassam, és eljártam énekkarba a város közepére tömegközlekedéssel, úgyhogy tudom, hogy anyukám kijött a metró megállóba, és várta, hogy vagy. De azért elbújt, hogy mégiscsak én hadd éljem meg azt, hogy egyedül megyek haza. Szóval, hogy így igazából megvoltak a lehetőségeim, és én ezt mindig így nézegettem, hogy mi az, amiben én jól érzem magam.
És a hát közgáz ezt nevezzük tudatosságnak, nem? Az ember nézegeti, miben érzi jól magát, és aztán megy és kipróbálja.
Így van, és ugye a közgáz is ez lett, hogy abból nagyon sok mindent lehet csinálni. Tehát, hogy eredetileg pénzügyre akartam menni, aztán ott különböző csillagállások abba az irányba sodortak, hogy pénzügyre nem megyek, és azt akkor hatalmas nagy traumának éltem meg, hogy ez nem úgy van, ahogy én gondoltam. És ebből lett tulajdonképpen a BE megoldás, a számvitel. A vállalatértékelés az fix volt, az volt a szent tehén. És akkor én azt hittem, hogy velem hogy kiszúrt a sors, hogy a számvitel. De közben meg aztán az is kiderült később, hogy ez így tök jó, mert így legalább volt valami, amivel fixen az a kezemben volt, azzal el tudtam indulni. Rögtön az első munkámnál rákerültem az akkori Malév csoport konszolidált auditjára egy partnerrel, ami nonsens, hogy egy kezdő egy partnerrel konszolidáljon tulajdonképpen egyedül, mert ott úgy kikoptak a csoport. Szóval, hogy nagyon sok olyan véletlen volt, ami olyan helyzetekbe sodort engem, hogy sokkal nagyobbakat kellett ugranom, mint amire per pillanat akkor azt gondoltam, hogy fel vagyok készülve, és úgy közben, úgy ugrás közben, úgy valahogy még a szél is egy kicsit fújt előre, és akkor ezek összejöttek. És ahogy ezek a dolgok itt sorba összejönnek, akkor úgy megerősödik az ember, hogy jó, akkor ez így is jó, hogy annyira nem minden úgy megy, ahogy én elképzeltem, de megtalálom, hogy mi a jó abban, ahova végül is sodródom.
Hát akkor így kerültél a pálya elejére, a közgázra.
Igen.
We've already said
kócsolom.
Kócsolódunk, és ott tartottunk a történetben. Ott tartunk már?
Hogy közgáz.
Jó, még csak a közgáznál tartunk. És hogy kóstolgattad meg próbálgattad, meg szagolgattad az életet, hogy mit sodor, meg ahhoz képest, amit szeretnél, és akkor, ha jól emlékszem, ott hagytuk abba, hogy kezdtél rájönni, hogy annak is lehet örülni, amit kapsz, és nem pedig feltétlenül az van, amit
te vágysz,
vagy te akarsz, illetve hogy lehet örülni annak is, vagy meg lehet tanulni örülni annak, amit sodor az élet.
Így van, így.
Jó, akkor mit sodort még? Vagy ugye folytassuk ott.
Igen, tehát végül is már voltunk egy ablakkal előbb a Citibankban is.
Igen, csak hogy az a kérdés hangzott el is, hogy valószínűleg a Patika arra kíváncsi, hogy hogy ott volt-e valami vezérlő csillag, volt-e valami olyan, hogy én azért megyek a Big Five-hoz, mert én azt akarom ott csinálni, hogy...
Igen, meg akarom vagy magamat, vagy a világot, tehát hogy valamit valamivel szeret, valamit szeretnék.
Nem, akkor még azért az volt, hogy most így utólag, tehát nem emlékszem 100%-osan, hogy mi volt az az utolsó, ami átbillentette, hogy oda megyek és nem máshova, de hogy akkor még az ember arra hajt, hogy jól mutasson a CV-ben, mert ki tudja, hogy mi lesz még. Tehát egy közgáz után elvégezni kitűnővel ezt a két szakot, és akkor Price, meg City. Szóval, hogy ezek úgy nevek, amikkel az ember utána később tud valamit kezdeni. És nem csak a nevek miatt azért, hogy ez a név van benne, hanem mert ott olyan emberek vannak, akikkel érdemes kapcsolatba kerülni.
De akkor ez egy exkluzív, de panel sztori, nem? Tehát, hogy a jó helyeken kicsit meg átforgatom magam, kicsit tanulgatok, és megyek, és ennek megvan a protokollja gyakorlatilag, vagy a dramaturgiája, hogy milyen helyről, honnan hova érdemes, mm-hmm. és akkor még egy picit emelkedek, még egy a szívim dagad, és valóban és exkluzív, és jól mutat, sikeres, és sikeresnek vagyok
igen,
mondható.
Igen, de végül is ez az, amit a hagyományos értelemben egy karriernek nevezünk. Mm-hmm. És ja, az, hogy én kiszálltam ebből...
Szóval, hogy te karriert akartál.
Tehát ezt én, ha még egyszer hangsúlyozom, én 18 évesen nem voltam, vagy 22-ben sem voltam ennyire tudatos, és egyébként az az érdekes, hogy most ugye dolgozom közgázosokkal, hogy hívják ezt önként, vagy karitatív módon mentorként, és azt látom, hogy most sokkal tudatosabbak, mint akkor mi voltunk. Most nem általánosítani akarok, de hogy én meg akikkel én akkor barátkoztam, mi ennyire még nem tudtuk, hogy mit akarunk akkor, amikor kijövünk a közgázból, hanem különböző lehetőségeket nézegettünk. Most pedig ugye nem is tanulnak annyi ideig, tehát mi azért még 5 évet tanultunk. Most már 3 után is kiszállnak, és sokkal jobban tudják, hogy mit merre.
Pedig biztos egyébként a lehetőségek száma meg sokkal nagyobb.
Nem tudom.
Ezt nem mondanám.
Nem tudom, ez...
Szóval, nem, hogy több cég, többféle irány. Ez nem igaz? Csak fantáziálom?
Jobban tudják azt, hogy mondjuk akarnak dolgozni valahol, mert hogy pénzre van szükségük, mert hogy abból fizetik majd a továbbtanulást, mondjuk ez egyféle protokoll. De például, hogy miket lehet ott dolgozni, vagy hogy ténylegesen egy marketinges, amit ő kitalált magának, hogy jó az lesz, annak hogy néz ki a napja, arról fogalma sincs, és még csak az sem merült fel benne, hogy ennek utána lehetne járni. Tehát, hogy amik ezt ugye mentoringnak hívjuk, de azért többet kérdezek, mint amennyit beszélek. Ez így jártak, akiket engem sorsolt a gép. Szóval, hogy azért, amikor egy kicsit így belemegyünk, és kapnak teret arra, hogy gondolkodjanak, akkor úgy megállnak már 22 évesen is, hogy ja, hogy ezen lehetne gondolkodni. És én szerintem ez egy nagyon fontos tanulság nekem is most így utólag, hogy ott mennyire sokat számít, hogy valaki ad nekem teret és időt, hogy én saját magamról gondolkodjak. Hogy feltesz egy-két olyan kérdést, ami persze ehhez kell nyitottság, meg kell egyfajta érzelmi, meg egyáltalán életre termett érettség, de hogy akiben ez megvan, annak nagyon-nagyon sokat segít, hogyha ő úgy száll ki az egyetemről, vagy úgy gondolkodik az egyetem végén, hogy valaki kinyitja előtte
ablakot, hogy ki tudjon tekinteni rá, és neked, akkor onnan lássa
a neked volt olyan, amikor, ha így visszatekersz a szalagon, a saját szalagodon, igen, hogy jól jött volna egy ilyen mentor, aki így egy picit megállít, és föltesz 3 kérdést?
A mai napig is tartom a kapcsolatot mind a kettővel.
Tehát volt neked
Volt, igen. És ugye ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy jó pár kérdés később értődik meg. Mint amikor ő azt feltette, és valószínűleg már akkor olyan értelemben tette föl, ahogy évekkel később nekem leesett, hogy akkor most itt, ez arra vonatkozott.
Nekem is feltették egy irodalomvizsgán, hogy miért lett öngyilkos Anna Karenina, és 20 év múlva jöttem rá. Tehát, hogy vannak ilyen kérdések. Kelly. Látom a fejeden, most nem erről beszélgetünk, ezt elnapoljuk, de ez is egy jó topik.
Pedig engem is érdekel.
Jó, és ráadásul nekem van erre egyfajta, és nektek biztos más lenne a válaszotok.
Ott tartunk, hogy vagy én legalábbis már gondolok, hogy tulajdonképpen belevetetted magad a multivilágba.
Igen.
És ez tartott egészen addig, amíg el nem jutottál a gyerekszülésig.
Így van.
És ott, mint hogyha történt volna valami.
Igen.
Szokott. Nem is. No, ha tudnánk mesélni, hogy mi minden történik olyankor.
Na, meséljetek.
Nekem ugye több minden is történt akkor, mert a másik lényeges, hogy a belvárosból külvárosba költöztünk, és én akkor azt gondoltam, hogy a világ végén vagyok. Mm. Hát ahhoz képest, hogy én előtte leszaladtam, és ott a kapuból kilépve ott volt minden, ahhoz képest itt még betonozott se volt az utca. Szóval, hogy egy nagyon, nagyon éles kontraszt.
Te választottad.
Plusz volt egy pici babám. Uh-huh. Tehát, hogy igen, mert ugye ezek azok a döntések, hogy amikor ott van a baba a pocakodba, és keresett, nem igazából hamarabb meg volt már a lakás, de hogy azzal a gondolattal keresse el egy otthont, hogy majd így gyereke, akkor ugye megy a logika, vagy a racionális program, hogy...
A gyereknek hol jó?
Igen, de hogy amikor ott vagy benne a helyzetben, és abban a helyzetben ott a pici babával se tudod az elsővel, hogy miért sír, miért nem alszik, miért alszik, miért eszik, miért nem eszik, akkor még az is a nyakadon van, hogy és egyébként, ha boltba akarok menni, akkor azt hogy is csinálom, mert itt most akkor hol van a babakocsi, hogy tolom ki, elesett az eső dagonyával, szóval, hogy ilyen alap dolgok okoznak nehézséget, látszólagos nehézséget, amit nyilván így utólag visszanézem, mert megint mosolyog rajta az ember, meg amikor már megcsináltam ezt háromszor, akkor már rájöttem, hogy abban nem hal bele az ember, hogyha dagonyán áttolja a babakocsit. De hogy amíg gondolati szinten ezek akadályok, addig annyira megnehezítik a mindennapos túlélést, hogy ez nekem elég sokáig tartott, amíg ezt így elrendeztem magamban, hogy igen, akkor a gyerek az életritmust is megváltoztatta, a kiköltözése, mennyit ülök az autóban, hova jutok el, meg gondolom, hogy elindulok-e. És ebből persze el lehet jutni odáig, hogy most már azt gondolom meg, hogy bejövök-e a városba. Mm. És én most is, amikor beszélgettünk arról, hogy idejövök, lett volna helyette más, akkor is nekem ez egy komoly dilemma volt, hogy akkor most a időm ezen két órájának a legjobb felhasználási módja az ez, vagy valami más?
Mi más lett volna?
Ezt most átugorhatjuk.
Jó, de egyébként érdekelne, hogy mivel lehet, mert lehet, hogy mi is meggondoljuk magunkat, nem? És ehelyett a két óra alatt.
Hát nem a Péterrel lebeszélő ágon volt. Tehát, hogy ő valószínűleg már akkor tudta, hogy itt jobb lenni, de nekem kellett egy kis idő, hogy ezt így átgondoljam. És nagyon gáláns volt, mert azt mondta, hogy jó, persze gondolkodj.
És hogy dőlt el ez benned?
Olyanokat kérdezel.
Jó csinálja, mi?
Nem, valami coachinghoz nincs között.
Szagolgatom.
De egyébként egy érdekes területre jutottunk, mert erről mindenképp akartam beszélni, hogy tulajdonképpen én azt gondolom, hogy minden döntés érzelmi alapon születik. És annyit küzdünk az érzelmi alapon születő döntések ellen, hogy már pedig racionálisan meg kell vizsgálni a különböző pro, kontra, mi lesz, ha nem, és a többi, hogy ezek mennyi energiát és időt elvisznek az elől, ami úgy igazából belülről, megérzésből jön, hogy akkor ez most igen, vagy nem, fekete, vagy fehér, csináljuk, vagy ne csináljuk. És akkor, amikor én nekem például azért kell erre idő, hogy szét tudjam választani, hogy akkor ebből most mi az, amit én itt azért akarok, mert előre azt gondoltam, hogy ez így lesz a legjobb, és megvannak a különböző okok rá, hogy kinek, mitől, miért. Tehát amikor van erre egy kis időm magamban, hogy szétszedjem, hogy megbeszéljem azzal, aki esetleg érintett még ebben, akkor le tudom odáig tisztítani, hogy feltegyem magamnak a kérdést, hogy most tulajdonképpen én saját magam legbelül mit is akarok?
És mit?
Mitől is lesz nekem a legjobb? És akkor én, amikor ez így végigment, akkor rájöttem, hogy az, hogy a Péter engem hív beszélgetni egy műsorba, és teljesen mindegy, hogy azt hányan és hol hallgatják, az önmagában egy olyan érték, ami nem jön minden nap, vagy nem jön minden hónapban, vagy évben se akár. És mivel én azt gondolom, hogy ő ebben a szakmában, erről a szakmáról lényegesen többet tud, mint amit én egy ilyen műsorban elmondhatok, hogyha ő azt gondolja, hogy mégis van valami érdekes, ami itt a hallgatóság számára érték lehet, akkor én miért is akarok erre nemet mondani?
És végül is mit gondoltad, hogy neked mi a jó ebben?
Nekem az, hogy megkérdezek tőle egy pár dolgot.
Amíg megy a zene?
Nem, ez csak műsorban.
Ja, műsorban.
Visszakézből.
Ja, visszakézből. Aha. Jó, egyébként provokált, bírja.
Tudom.
Majd meglátjuk.
Jó, tehát akkor...
Vagy bírja, vagy kikerüli.
Vagy bírja, vagy kikerül.
Kócsolom.
Kócsolunk?
Igen, és közben itt fényképezkedünk a stúdióban, és valami baromi jó hangulat van.
Exhibicionisták vagyunk.
Mint hogyha úgy tényleg jó lenne az, ami itt zajlik.
Hát, mert jó.
Ugye? Ott tartottál, hogy Bánhidi Brigi a vendégünk, ott tartottál, hogy érzelmi döntéseket hozunk, és rengeteg energiát fordítunk arra, hogy ezt valahogy racionalizáljuk, de hogyha te neked van időd, meg tered, akkor elkezdesz tudni befelé figyelni, és akkor meghallod azt a hangot, ami úgy igazán arról szól, hogy te mit szeretnél.
Igen, igen. Azt gondolom, hogy ez a meghallod azt a hangot, az mindig ott van, és én azt is hiszem, hogy mindenkiben ott van, csak különböző okok miatt megtanuljuk elfojtani, vagy befogni a fülünket rá.
Én néha nem hallom ezt. De elhiszem, hogy ott van, csak valahogy nem hallom a saját belsőm. Tehát, hogy mi az, amire nekem leginkább szükségem volna, vagy mi az én igazi igényem egy adott helyzetben.
Miért nem hallod?
Nem, néha nem tudom.
Hát ez akkor, valószínűleg azt csinálod, amit kell éppen neked, ha nem hallasz, vagy nem feszül,
vagy,
nem
vagy
rossz.
Éppen nem azt csinálom, hanem teszem azt, amit így elvártak tőlem, vagy a helyzet hozza, a körülmények.
De az akkor neked jó? Hát ha nem, érzel
ebben
benne
nem vagyok biztos.
Nem biztos, hogy jó neki, de pontosan ez az, amit gondolok, hogy megtanuljuk, szocializáció, iskola, különböző elvárások, ahogy te is mondtad, megtanuljuk elnyomni ezt a hangot olyannyira, hogy nagyon sok emberrel találkozom, aki azt gondolja, hogy nincs is. Tehát, hogy a kommunikációban a kell, a mindig, az így szoktuk, mert az úgy való, hogy amikor így belekérdezed, hogy jó, de miért is kell? Tehát, hogy
szerint?
Milyen törvény írja elő? Vagy hol, hogy van ez? Hogy mi van, hogyha nem? És akkor ugye még mindig elsőre azok a válaszok kérnek, hogy jó, persze, tudom, na, hát de akkor is kell. Szóval, hogy annyira belénk ivódik az évek, évtizedek alatt, hogy mi a norma, hogy illik előre köszönni. Tehát ezek a mégis normák, talán ez a legjobb szó rá, hogy elfelejtjük azt, hogy valójában az, hogy mi itt most élünk 80, 100, nem tudom hány évet,
Optimista vagy.
Annak mi is az értelme? Hogy akarom én leélni ezt a 80 évet? Hogy végig tolom a 80 évet úgy, hogy megcsinálom azt, amit illik, és akkor majd mikor csinálom azt, amiben jól érzem magam? De nyilván vannak olyan helyzetek, amikor a saját igényemet háttérbe szorítom, mások igényei előtt. Nem azt mondom, hogy önzöm, toljuk végig az egészet. De hogy amikor van egy ilyen helyzet például, hogy két program közül választhatok, és nincs egy abszolút felsőbbrendű érv, tehát mondjuk, mit tudom én, ha most csörög a telefonom, és a férjem hív, hogy a lányokkal valami van, akkor innen is felállok, és elmegyek, mert nyilván az egy felsőbbrendű dolog. De hogy amíg nincs ilyen, addig miért is ne tehetném fel a kérdést, hogy és én mit szeretnék? Ennek az adott 5 percemnek mi a legjobb felhasználási módja?
Akkor kérdezek még egyet ebben, mert hogy... Itt engem az izgat igazán, hogy vajon valamilyen egoisztikus motivációd az, ami ilyenkor megszólal, vagy a mögött van valami mélyebb, igazabb, azt is mondhatnám, hogy valami, ami így a lelkedből jön.
Miért az egója nem jön a lelkébe?
Nem.
Ez most egy olyan kérdés, amire te valószínűleg sokkal jobb választ tudsz adni. Tehát nekem a pszichológiai tanulmányaim azok az elmúlt 2008 óta eltelt időből vannak leginkább. Tehát, hogy még csak nem is biztos, hogy jól értem a kérdésedet. Amit biztosan tudok, hogy nekem, és ez ugye egy személyes dolog, nekem nagyon erősek a megérzéseim. Olyan szinten, hogy mondjuk én éjszaka földrengéssel álmodok, akkor másnap kint van a hírekben, hogy Indonéziában földrengés volt. Vagy több száz kilométerről tudom, hogy a gyerekem fölébredt éjszaka. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok példája van annak, ami megerősített engem, hogy a megérzéseimre hallgatnom kell. És ha a megérzésben van egy ilyen, hogy ez tényleg ez jó itt nekem? Ha jön egy ilyen kis ördög gondolat, azt is megtanultam, hogy akkor erre figyelni kell, és ezt tényleg ki kell nekem mondani, mert azzal sokkal jobban járok. Volt több példa arra, hogy jöttek a racionális dolgok, hogy de miért is kell ezt így végigtolni, és akkor utólag igazolódott az, hogy annyira nem kellett volna, mert jobb lett volna máshogy. És amikor ez megtörténik többször, úgy néhány éven belül többször, elégszer többször ahhoz, hogy emlékezzél rá, akkor én így megfogalmaztam magamnak, hogy jó, akkor ha van ez a gondolat, akkor time out, nézzük meg, hogy itt most ezzel mit kezdünk. És volt, mert például óvodai szülői értekezletről felálltam így, hogy bocs, nekem most mennem kell. Fogalmam nem volt, hogy miért, de mennem kellett. És kimentem, ugye az udvaron játszottak a gyerekek, kimentem, és jött oda velem szembe a gyerekvérző szájjal, aki akkor esett el. És ezzel nem tudsz mit csinálni, ez egyszerűen van, és hogy nekem ez van, én ezt használom.
Ez jó. Uh-huh. Ez jó adomány.
És valami narratívát nem teszel rá, hogy ez honnan van, vagy ez akkor mi?
Például, amikor a nagyobbik lányom kimondja azt a gondolatot, amit előtte 5 perccel mondtam a férjemnek, úgyhogy 100%-ban nem hallotta a gyerek, tutibix, és ez előfordul sokszor, a férjem azt szokta mondani, hogy melti boszorkányok vagytok. De hogy honnan jön ez, nem tudok rá válaszolni.
De amikor van egy döntéshelyzet, és persze jönnek a racionális és egyéb érvek, hogy ezt hogy különbözteted meg, hogy most, ugye egy helyzet az lehet kihívás, feladat, lehet, hogy meg kell ugrani, lehet, hogy kell bele extra energiát, hogy mi az, amikor most megfutamodok, vagy pedig persze tudok helyette mást is csinálni. Hogy tudod megkülönböztetni, hogy most megijedtem, vagy hárítok, vagy szabotálok, vagy pedig egyszerűen megyek a flow-val, és nekem máshol van dolgom?
Erre nincs válaszom. Hát sokszor beindulná, nem is a programa kell, és az így szoktuk. És akkor van, hogy felfedezem, hogy ja, ez az, akkor nem, akkor ehelyett mit szeretnék. És van, hogy nem fedezem föl, csak akkor, amikor már, ma megint benne vagyunk egy ilyen körben. Szóval, hogy ezt nem tudom, ez majd lehet, hogy ehhez még kell még 40 év. Ti hogy csináljátok?
Te hogy csinálod?
Én folyamatosan szenvedek, és folyamatosan a bizonytalanság totális mélységeiben vergődöm, hogy pró meg kontra tudok érveket felhozni, hogy ezt is lehetne, meg azt is lehetne, és emellett is szól valami, meg amellett is szól valami.
Akkor miért mondod, hogy nem hallod a hangot? Hát akkor hallod.
Nem hallom, hogy na, akkor mi az igaz. Ja. Tehát az, hogy...
A kérdést hallja.
Igen, és hogy nem tudom, hogy a végső döntés... Szóval nincs hang, megszületik a végső döntés, és aztán az vagy jól sikerült, vagy nem. Uh-huh. És nem mindig sikerül jól. És nincs egy olyan belső hang, amelyik azt mondja, hogy menj arra.
De ha arra mész, ha lenne, és arra mész, lehet, hogy akkor
nem,
se sikerül
többnyire
jól.
Arra megyek, és többnyire jó irányba megyek, de nincs érzékszervi benyomásom arról, hogy miért is mentem arra.
Akkor megszokásból mész jó fele?
Ezt nehéz lenne állítani. Tehát, hogy ez ellen valahogy a jó ízlésem tiltakozik.
És de ez a branded, hogy kételkedsz és bizonytalan vagy, ami egyébként illik, ha az ember gondolkodni kezd, és egyre mélyebben és mélyebben, akkor illik minimum kételkedni, meg bizonytalankodni.
Illik, igaz?
Úgy szokták. Úgy emlékszem, hogy nem tudom, Arisztotelész is állandóan kérdéseket tett föl.
Igen.
Hát, hogy a kérdés örök.
És a bizonytalanság is. Tehát, bizonytalanság. Hogy én abban vagyok, hogy nagyon ritkán vagyok mélyen meggyőződve arról, hogy ez az egyetlen lehetséges út. Nagyon gyakran az van bennem, hogy hát most ez dobta.
Én azt gondolom, hogy nagyon ritkán van egyetlen lehetséges út. Tehát sokkal valószínűbb az, hogy több lehetséges út van, amiből egyet kiválasztunk, és az valahova vezet, és valószínűleg sose tudjuk meg, hogy a másik hova vezetett volna, és ha már elindultunk ezen az egyiken, akkor azt nézzük meg, hogy abból, hogy lesz nekünk jó. Abból mit lehet kihozni. Tehát én nem szeretek utólag döntéseket rossznak titulálni. Mert azt gondolom, hogy abban a pillanatban, amikor meghoztam, akkor nyilván azért hoztam meg azt a döntést, mert azt gondoltam jónak. Utólag azt lehet megfogalmazni, hogy azzal a többlet tudással, ami az eltelt időben az enyém lett, azzal hogyan döntenék esetleg máshogy. De közben azt is hiszem, hogy azon az úton megszerzett tapasztalat is kellett ahhoz, hogy most esetleg máshogy döntsek. Tehát hogy azt gondolom, hogy nincsenek tévutak, hanem utak vannak, amik vezetnek, ahogy a folyók is hogy folynak. Folyik egy irányból, talál egy keményebb sziklát, akkor azt addig válja, amíg meg nem fordul benne, utána folyik egy másik irányból, ott megint egy nagy kanyar, nem folynak le a hegyről egyenesen a tengerbe, vagy akárhova.
És nem lehet elrontani?
A folyót?
Nem, a folyót nem egyébként.
Egyébként pontosan úgy beszélsz, mint egy ilyen spirituális tanító, mint aki... Egyébként így beszél, és közben meg nem gondolja magáról azt, hogy ő az.
Ja, azt mondom, hogy nem gondolja magáról azt, hogy ezt kell csinálni.
Nem gondolja magáról, hogy ő spirituális tanító.
De hogy szerintetek nincsenek elrontott életek?
Én azt hallottam, hogy nincsenek elrontott életek, mert hogy az volt az ő élete.
Jó, ezt ha olvasom, vagy ez irodalom, vagy ez mások élete, akkor én ezt jól értem, amit beszéltek, csak...
De ha úgy látod, hogy akárki, nem te, csak a mondat kedvére, ha úgy látod, hogy el van rontva az életed, akkor miért csinálnád tovább akár egy nappal is úgy, ahogy el van rontva?
Ha nem az volna az életed.
De akkor, ha ez így nem jó, akkor csinálj mást.
Ezt szeretjük, tudjuk, és nem kell mondani, de én is azt gondolom, hogy igen, ez az, amit mondhatunk. Azt gondolom, hogy van egy csomó olyan beszorultság, ami körülmények általi beszorultság, és persze mindig van választás, és mindig nem.
Szerinted
a körülmények, a társadalmi helyzet, az adott kor, az adott, ahova születtél, az nem, valamennyire nem szükségszerűsíti a lehetőségét, mely persze korlátlan.
Hogy? Én azt gondolom, hogy ez bátorság kérdése. És itt megint oda megyünk vissza, hogy felmerem-e vállalni azt, hogy nekem mi a jó, én hogy szeretném, én miben fogom jól érezni magam ebben a 40-80-100 évben. Hogyha abban az van, hogy egy másik társadalmi státusz az, ahol én megkapom azt a, nem tudom, szeretetet, figyelmet, akármit, amire szükségem van, akkor ez már egy bátorság kérdése, hogy fel tudom-e adni ezt a társadalmi státuszomat, vagy körülményeimet azért, hogy megkapjam azt, ami nekem egyébként az élettől fontos.
Jó, hát az egyik, hogy értsd meg, hogy miben vagy, értsd meg magad, akkor ezt a kettőt passzítsd össze, hogy válasz a lehető legjobbat, ami neked, és ami egyébként a lehetőség adta, és akkor akart azt, amit választasz, és aztán pedig szeresd is meg, amit akarsz. Mert hogy akkor jársz a legjobban.
Igen, igen, bár lehet, hogy a sorrendnek fordítottnak jó lenni.
Jó, ez
filozofikai kérdés. Akard azt, amit szeret.
Akard azt, amit szeretsz.
Na, azt gondolom, hogy érdemes zenélnünk egyet. ilyen zene. Ezt nem bírtam tovább hallgatni, bocsánat. Úgyhogy itt vagyunk a Kócsoló műsorában, zenélünk és vidámak vagyunk, és közben meg olyan mélységekbe jutottunk már, hogy vajon a szabad akarat, meg a sors az miként befolyásolja az életünket, de hogy téged végül is a sors odáig kalauzolt, hogy úgy döntöttél, hogy a szülés után nem mész vissza a multiba.
Igen. Ez se egyik napról a másikra meghozott döntés volt, hanem különböző utak megnézése, vagy nem is. Úgy szoktam mondani, hogy nyílnak az ajtók, és akkor oda benézek, hogy abba a szobába, ami van, az nekem tetszik, vagy nem is. Voltak olyan ajtók, amikből kifordultam. Hogy...
Bocsánat, ez én vagyok.
Az első kislányom után talált meg a coaching, amikor, tulajdonképpen ez is azért mondom, hogy megtalált, mert otthon vagyok egy babával, és olvasok újság, internet, ez az amaz, és akkor, amikor így egy záros határidőmben, nem tudom, mondjuk egy hónapon belül három különböző helyről is a coaching, így jött, valaki kérdezett valamit, olvastam egy cikket, akkor így feltettem a kérdést magamnak, hogy most mi jön mindenhonnan a coaching, ez most miért talál meg engem? És akkor egy kicsit jobban úgy utána nézegettem, hogy most ez hol. Tehát ugye voltak emlékeim abban bizonyos szitis időkből, de hogy ezt hogy is csinálják akkor, amikor nem a saját csapatoddal, hanem a másokkal, vezetőkkel. És akkor megtaláltam, van egy csomó iskola, egy csomó ismerősöm már ebbe az irányba elment, akkor nézzük meg, hogy nyilván találtam olyan sulit, ami nekem akkor összeegyeztethető volt a babázással. Elmentem megnézni az első nyílt napot, ami még ugye kötelezettségmentes, és akkor ó, hát ez tök jó.
Hova mentél el nyílt napot nézni?
Több helyre elmentem, aztán ami mellett döntöttem, az a suli már nincs, szétváltak és külön iskolát csináltak az akkori alapítói, és ez szerintem most per pillanat mindegy is, nagyon sokan kérdezik tőlem most, hogy hova menjenek tanulni, és azért nem szeretek tanácsot adni ez ügyben sem, mert ahány ember annyi különböző igény
ez
és különböző
sem,
cél.
Ez nagyon határozott volt. Igazi kócsos sem. Igen.
Hozzátok küldtem már több embert is. Ugye azután, hogy találkoztam, vagy beszélgettem velük, illetve van, akit régebbről ismertem, és világossá vált számomra, hogy ő milyen célból szeretné ezt tanulni, ő mit akar ezzel kezdeni, neki mi a háttere. Nem szabad gesztikulálnom, mert
gesztikulálni nagyon szabad, csak a levegőben.
És akkor azoknak tudok válaszolni, hogy akkor az én ismereteim szerint ma itt a magyar piacon ez vagy az, vagy amaz az iskola, ami neked jó lehet. De hogy annyi képzőintézmény van már, ezt nyilván te nálam sokkal jobban tudod, mint versenytársak, hogy nagyon nehéz kiválasztani, hogy pénztárcához, háttérhez, célhoz mi passzol a legjobban.
Minden esetre te... Így akkor
én akkor így kitaláltam egyet, ami nekem passzolt, az ott tetszett, a közeg is tetszett, akikkel együtt tanultam. Nagyon sok olyan dolgot tanultam, amit előtte, most megint azt mondom, hogy éreztem. Szóval, hogy ahogy ott tanultam, akkor úgy megvoltak ezek a felismerések, hogy jó, hát akkor ez azért van így, mert ugye...
Jó, ez a coaching, hogy eddig is volt ez bennem, tudtam én ezt, csak nem tudtam, hogy...
Meg ugye egy csomó pszichológiai ismeret, amiről így nekem volt egy képem, hogy ez hogy működnek az emberek, meg hogy működnek a kapcsolatok, és akkor ott elmondták, hogy emögött egyébként az az elmélet, hogy, és ezt már több száz éve valaki leírta. Szóval nyilván, aki pszichológiát tanul először, az ezt egyetemen megtanulja, de nekem ugye még a számok pszichológiájáról nem volt közöm. És akkor miközben jártam suliba, közben ugye ahol még gyesen vagy gyedem, vagy nem tudom, mint voltam, ugye babával, ez az Erste Bank volt, akkor ott ezt tudták, hogy én ezt tanulom, várták, hogy majd valamikor visszamegyek, de akkor közben is akkor segítsek már ebbe a projektbe, van itt egy vezető, akinek abba egy kis valami tanácsot adjak, egy bécsi projektre, stratégiát kellett írni. Szóval, hogy így voltak ilyen kis szálak, amik úgy visszakötöttek, és akkor végül is ebből alakult egyfajta coaching is, aztán ahogy beszélgettem volt ismerősökkel, akkor ott valaki, aki meghallotta, hogy ezt tanulom, akkor segíts már nekem, mert van egy olyan dilemmám. Tehát, hogy miközben tanultam, beindult a gyakorlati része is, és akkor az így még jobban megerősített, hogy akkor itt tényleg tudok segíteni, és ez így mindenkinek jó, hogy én egy ilyen beszélgetésbe belemegyek. És aztán ugye megint terhes lettem, született a második kislányom, akkor az még jobban ellökött a 12 órás állástól, meg akkor addigra már a coachingban is voltak olyan élményeim, amik azt mondták, hogy ezzel nekem érdemes foglalkozni, tanultam még többet, szóval hogy úgy lendült be az egész, mint egy hógolyó a tanulási, a tapasztalati, illetve a munka része is, és aztán... Ugye ez az évkócsa cím, amit említettél az elején, ez 2012-ben volt. Addigra már volt olyan eset a tarsolyomban, amire azt mertem mondani, hogy ez egy olyan szakmai, nem is tudom, út, amit én szívesen felvállalok, és szívesen kiteszek a magyar kócs közösség elé tulajdonképpen, hiszen ugye itt egymásról szavaztunk, hogy anélkül, hogy tudtuk volna, hogy melyik eset ki, de hogy ez egy szakmai megmérettetés, nálam jóval tapasztalt kollégák elé is oda teszem, hogy ez szerintem ez jó, hogy ez így történt, és szerintem a coaching emiatt jó, hogy ilyen eseteket le tudunk írni. És aztán ez is volt hogy akkor 10 eset közül választottátok ki az enyémet nyertesként, és ez is még jobban megerősített. Ezért utána akkor elmentem, hogy teszek egy nemzetközi vizsgát, ez az ACC, nem a köhögés csillapító, hanem a nemzetközi kócszint.
Én is megyek, és beveszek egy ACC. Köhögés
csillapító fajtát.
És most ez szabad a köhögés. Na, bocsánat, csak van egy kis enyhe aszmám.
Szóval, hogy ezek folyamatosan megerősítettek engem abban, hogy jó úton járok, illetve szükségem is volt erre saját magam miatt is, hiszen ezt már taglaltuk bőven, azért a bankszektor stratégia, számok világa, termékfejlesztés, szóval, hogy azért ettől egy kicsit távol áll ez a beszélgessünk emberekkel, és segítsünk nekik, és akkor ez így nekem is jó volt, hogyha megütök nemzetközi sztenderdeket, akkor ez tényleg... És érdemes.
És megütöttél. Na, innen fogjuk folytatni a zene után.
Tell me when will you be mine? Tell me quando, quando. Say